Egy Istentől érkező szolgálat 1991. május 4-éről. Az első bibliórával. Az Ótestamentum valamennyi ígéretei beteljesednek az új szövetségben a legapróbb részletekig. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Isten adjon kegyelmet az ő igének hirdetéséhez. Amennyiben a Szentírásban az Úr visszajöveteléről olvasunk, akkor nekem például az ő első eljövetelére kell gondolnom, és arra is, hogy a Szentírásban elegendő profécia volt, amelyek minden részletet megadtak, és ennek ellenére az írástudók nem vették észre, nem láttak semmit. Ma a Máté evangélium a második fejezetéből olvastam, és ez megérintett. Nem szándékozom sokáig kitérni erre. Azután további ige szakaszokat is elolvasunk, de figyeljetek jól arra, ami a Máté 2-ben, talán az első 5 versekben meg van írva. Máté 2, 1-5-ig. Már most, amikor Jézus Betlehemben, Judeában megszületett, Heródes király napjaiban keleti bölcsek érkeztek Jeruzsálembe, és megkérdezték, hol van a zsidók újszülött királya. Láttuk ugyanis az ő csillagát felkelni, felkelőben, és azért jöttünk, hogy tiszteletünket felajánljuk neki. Amikor Heródes király ezt tudomásul vette, nagyon megrémült, és vele együtt egész Jeruzsálem. És összehívatta a nép összes főpapjait és írástudóit, és megtudakolta tőlük, hogy hogyan vagy hol kell megszületnie a Krisztusnak. Ők azt válaszolták nekik, a júdeai Betlehemben, mert így van megírva a prófétáknál, hogy te, Betlehem, a Júda földjén, és így tovább, és így tovább. Nos, ami itt megragadja a figyelmemet, az a következő tényállás. Történik valami természetfeletti, Isten a mennyből közbelép, tájékoztat, csillagot ragyogtat fel, vezeti azokat, akik útra kelnek, és amikor megérkeznek, úgymond Isten városába, Jeruzsálemben, nincs proféta a helyben, hanem az írástudókat és a főpapokat hívják össze tanácskozásra. Azok betű szerint nagyon is tisztában vannak azzal, hogy hol kell megszületnie Krisztusnak, a Mesiásnak. De akkor miért nem tudták ennek megfelelően tanítani a népet, amint itt a Szentírásnak megfelelő, mégis, amit itt a Szentírásnak megfelelően helyes választ adnak? Mert azt válaszolták, az 5. vers még egyszer, a júdeai Betlehemben, mert így van megírva, hogy te, Betlehem, a Júda földjén egyáltalán nem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmei városok között, mert belőled egy vezető fog származni, aki pásztorkodni fog népem Izrael felett. Tehát a betű megvolt, a tudás elméletileg az is megvolt, csak hogy nem volt kinyilatkoztatásuk arról, hogy minek is kell most megtörténnie, ha ő valóban a Mesiás most. És ha most az Úr visszajövetelére gondolunk, az azzal kapcsolatos számos szentírási szakaszokra, akkor ismét felmerül a kérdés, kihez fordulnak az emberek, hogy választ kapjanak? Akkor Heródes király nagyon megijed, és azután összehívatta a nép főpapjait és írástudóit. Később ezt is fel szeretném még olvasni nekünk, amikor beteljesedett az idő, Isten elküldött egy előfutárt, egy útkészítőt, nem egy írástudót, és hanem egy prófétát, ahogyan ezt az ő igében megmondta. Hiszen ő nem csak a Mesiás születéséről adott bejelentést, hanem az ő munkájáról, szenvedéséről, haláláról is, mindarról, ami meg kellett történjen. A Lukács 7. fejezetéből olvasok, a Lukács 7. fejezetének 26. versétől. De akkor miért mentetek hát ki? Miért vonultatok ki? Egy prófétát akartatok látni? Igen, mondom nektek, még többet is egy prófétánál. Mert ez az, akiről megvan írva, íme, meglásd, én elküldöm előtted a követemet, aki előkészíti előtted az útat. Igen, én mondom nektek, hogy az asszonyoktól születettek között nincs nagyobb Jánosnál, de az Isten országában a legkisebb is nagyobb ő nálánál. És figyeljetek, ami most jön. Ez a két vers nagyon fontos. És az egész nép, amely meghallgatta őt, még a vámosok is, eleget tettek Isten akaratának azáltal, hogy alávetették magukat, és megkeresztelkedtek a János keresztségével. Viszont a farizeusok és a törvénytanítók visszautasították Isten öt határozatát a saját személyükre nézve, azáltal, hogy nem keresztelkedtek meg általa a János keresztségével. Istennek van egy rendje, és ez nem csak az univerzumban érvényes. Istennek van egy rendje az ő üdvösséggel kapcsolatos tervét illetően is, az ő gyülekezetével, Izrael népével kapcsolatban, valamint az egész folyamatot illetően. Isten mindent rendszerezett, és mivel az elmúlt hetekben kifejezetten olyan emberekkel is találkoztam, akik azt kérdezték tőlem, hogy hiszünk-e a törvényben még, vagy elutasítjuk azt egészen, és így tovább. Nem, mi egyáltalán semmit sem utasítunk el, hiszen Isten ígéje számunkra A-tól Z-ig szent és igaz. Amit viszont teszünk, az az, hogy nem fűzünk hozzá saját megjegyzéseket, hanem nagyon elégedettek vagyunk azzal, amit Isten az új szövetségben az Ótestamentumról mondott és leíratott. Milyen csodálatosan osztályozta Pál apostol a törvényt. Aztán a gyertyatartóra állította és magasztalta a kegyelmet. Aki erről olvasni szeretne, részben a rómaiakhoz írt levélben, de különösen a Galatákhoz írt levél második és harmadik fejezetében egészen pontosan elolvashatja, mi lett mondva és mi lett leírva. Én magam ismerem a hegyi beszédet is, amelyben az Úr azt mondta, hogy a törvényből egyetlen betű vagy jóta sem múlik el, amíg mindez meg nem történik, és ezt elhisszük, mert így áll a Máté evangéliumának 5. fejezetében, a Máté 5. fejezetének 17. verse. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem azért jöttem, hogy megszüntessem, hanem hogy beteljesítsem. Ő volt az egyetlen, aki alá lett rendelve a törvénynek, hogy megválthassa azokat, akik a törvény alatt voltak, és ő volt az egyetlen, aki betartotta az egész törvényt. De éppen azok megértése érdekében, akiknek kicsit nehézséget okoz ezt a dolgot egyszerűen osztályozni, az apostolok cselekedeteiben például azt olvassuk, hogy az apostolok szombaton zsinagógákba mentek. Szombaton összegyűlt Isten népe, összegyűltek a zsidók, és így Pál apostol is többször felkérést kapott, felszólítást, hogy szólaljon meg, és ezt akkor meg is tette. Az apostolok cselekedetei 28. fejezetének 23. versében egyértelműen ismertetve vagyunk afelől, mi volt a fő feladata. Nem az, hogy a Mózes tanító székére üljön, hanem az volt a feladata, amit most itt a Szentírásból fogunk olvasni. Apostolok cselekedete 28. fejezetének a 23. verse. Így hát meghatároztak neki egy napot, és azon a napon még nagyobb számban jöttek össze, összegyűltek az ő házába. Ott pedig kora reggeltől késő estig előterjesztette nekik az Isten országával kapcsolatos tanúságtételeket, és igyekezett megnyerni őket Jézusnak, mind a mózesi törvény, mind a prófétákból való összefüggésekkel. Észrevettétek-e, mi volt a célja? Az embereket Jézushoz vezetni. Nem akarta leckésztetni az embereket a törvényből és a prófétákból, hogy tedd ezt és köteles vagy amaz tenni, hanem nagyon jól megértette, talán még elő is adta azt is, amit a zsidókhoz írt levél 3. fejezetének 4. versében olvashatunk. Zsidók 3, a 4. és az 5. vers. Még egyszer a fordítók miatt. Zsidókhoz írt levél 3, 4 és föl. Mert minden ház fel van építve valaki által, de az, aki mindent előállított, a világ mindenség építője, az Isten. Ami pedig Mózest illeti, bár hűséges volt az ő egész házában, mint szolga, hogy tanúságot tegyen arról, amit kinyilatkoztatásként hirdetve kellett legyen. Ahogy már előzőleg is mondtam, egy isteni megértésre van szükségünk ahhoz, hogy az Ótestamentumot és az Új Szövetséget kiegyensúlyozottan hirdethessük, és lássuk, ahogy az egyikből fény vetül a másikra. Nekem személyesen, és remélem, hogy ebben nem leszek félreértve, nagyon fontos, hogy Isten ígéje azok szájából, akik közvetítik, hirdetik azt, a tiszta igazság legyen, és hogy ne másként adják elő, mint ahogyan ránk lett hagyva. És ennek iránymutatásához két részt emelnék ki. Az egyiket az első királyok 17-ből, amelyet mindannyian nagyon jól ismerünk. Első királyok 17. fejezete. Itt az a nő szólal meg, akinek a fia fel lett támasztva a halálból, az első királyok 17. fejezetének 24. verse. Akkor az asszony így válaszolt Íjésnek. Igen, már most tudom, hogy te egy Isten embere vagy, és hogy az Úr szava a te szádban, vagy az ajkadon az igazság, vagy szava hihető. Hogy ez az így a Bibliában az igazság, azt mindannyian tudjuk. A kérdés csak az, vajon még mindig az igazság, amennyiben egy pap, egy prédikátor vagy egy evangélista szájából hangzik el, vajon még mindig az igazság, amennyiben az íge, az Úr szava mi szánkból hangzik el. Amikor Isten szájából hangzott el, az tiszta igazság volt, a Biblia a tiszta igazság, egyértelmű, de vajon nem lett-e eltorzítva azután, nem adtak-e hozzá az emberek a saját értelmezéseiket, nem voltak-e hamis proféták, és nem jövendőltek-e az Úr az utolsó napokra vonatkozóan, hogy sok hamis proféta és hamis Krisztus lesz, akiket a Szent Szellem felkent ugyan, és mégis hamisak. Akháb idejében 400 próféta volt, akik azzal érveltek, hogy így szól az Úr, pedig az Úr nem szólt semmit hozzájuk. Aztán jött az egy, aki ki tudta mondani, ami a szívében volt, és pedig azt, hogy csak azt fogom közölni veletek, amit Isten mond nekem, azt fogom bejelenteni, és az ő szájában Isten ígéje a tiszta igazság volt. A többiek szájában, akik azt mondták, hogy így szól az Úr, nem az igazság volt. Hogyan a Szentírás be is számol róla, a hazugság szelleme volt bennük, az uralta őket. Tehát nekünk kutatnunk kell, méghozzá kinyilatkoztatott ége fényében, azután meg kell vizsgálnunk, hogy az, ami mondva van, még mindig a tiszta igazsága, a tiszta ége tiszta igazsága-e, ahogy azt a Szentírásban ránk lett hagyva. Ahogy már megjegyeztem, valóban őszinte vágyam lenne, hogy csak azt mondjam, amit Isten mondott, és úgy hinni benne, ahogyan ő ránk hagyta. Természetesen tudjuk, hogy léteznek nehezen érthető helyek a Szentírásban. Péter is mondta, vagy megírta a leveleiben, a Pál apostol leveleire vonatkozóan, hogy így van ez az összes leveleiben, amikor ezekről a dolgokról benne beszél. Ezekben minden bizonnyal sok nehezen érthető dolog található, amit a tudatlanok és a meg nem erősödöttek, a saját vesztükre eltorzítanak, ahogyan azt a többi írásokkal is teszik. Így van megírva. Talán azért olvasom fel ezt a verset, hogy mindannyian tudják, hogy hol áll megírva, és azt is, hogy egyáltalán meg van írva. Ez azért fontos, mert éppen egy nagyon döntő óra érkezett az emberiség történelmébe. Meg kell vizsgálnunk a dolgokat, csak hogy a vizsgálat nem a saját mércénk szerint történhet. Az íge kell, hogy legyen a mércé, és nem csupán egy-egy hely, hanem a Szentírás teljes tanúságtétele. A 2 Péter 3-ban, ahol az apostol az Úr eljöveteléről beszél, még arról is ír, hogy az Úr előtt egy nap 1000 évnek felel meg, és 1000 év egy napnak, és hogy az Úr nem késlekedik az ő visszajövetelének ígéretével, hanem türelmes, hosszú tűrést gyakorol, és nem akarja, hogy néhányan elvesszenek. Azután ír az Úr napjáról, amely úgy fog eljönni, mint a tolvaj az éjszakában, amikor az egek robbajjal elmúlnak, és így tovább, és így tovább. Azután a 16. versben, a 2 Péter 3. 16. verstől, így van ez az összes leveleivel is. Amikor ezekről a dolgokról beszél benne, ezekben minden bizonnyal sok nehezen érthető dolog található, amit a tudatlanok és a meg nem szilárdultak a saját vesztükre eltorzítanak, ahogyan azt a többi írásokkal is teszik. Tehát nem csak azzal, amit Pál apostol mondott, például a legutóbbi utazásom során valahol azt mondták nekem, hogy állítólag a Máté 28-ban megírtak, később lettek hozzáadva, és egyáltalán nem tartozna a Bibliába, és így tovább. Csak azért, mert ott meg van írva. E véget menjetek el, és tegyetek tanítványaim már minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek a nevében. És ezek az emberek, akik annyira hisznek Isten egységében, hogy elég erősnek érzik magukat ahhoz, hogy a Bibliából a legszívesebben kihagynák azokat a szentírási helyeket, szakaszokat, amelyek nagyjából az ő megértésük szerint ellent mondanak, de csak az ő tanításuknak. Én szívemből hálás vagyok Istennek, hogy megvan nekünk a Máté 28. Így legalább tudjuk, milyen népben nyilvánította ki magát Isten, ami üdvösségünkre, mint Atya, Fiú és Szent Szellem. Hála legyen Istennek minden egyes szabályért, attól cettik az Ótestamentum és az Új Szövetségből. És látjuk, hogy mi a lényeg. Ezt már valahol elmondtam, ezt is, amennyiben valaki kényelmetlenül érzi magát, amikor bizonyos bibliai idézetek vannak felolvasva, akkor valami nem stimmel. Üdvösen boldog az az ember, aki valóban úgy tud hinni, ahogyan az írás mondja. És ott is, ha például erről fogunk ma este beszélni, a mi szeretet üdvözítünk is megváltunk eljöveteléről. Amennyiben elolvassuk a legkülönbözőbb elvárásokat és értelmezéseket, akár zsidó oldalról és szemszögből, akár azok szemszögéből, akik az Új Szövetség szerint tudnak hinni, és ez felfoghatatlan, és ezt nem arroganciából mondom, de hiszen meg van írva, hogy ne merjen, ne igyekezzen mindenki tanítónak lenni. Istennek kell kijelölnie az embert egy feladatra, különben nem rendet teremt, hanem zűrzavart okoz azzal, amit Isten mondott. Volt időm az elmúlt napokban elolvasni néhány dolgot, és újra hálára késztetett, hogy Isten ilyen csodálatos úton vezet minket, és lehetővé teszi, hogy Jézus Krisztus különböző eljöveteleit is a helyükre osztályozzuk, vagyis abba a kontextusba juttatjuk, ahova valójában tartoznak. Úgy emlékszem, Branham testvér volt az, aki azt mondta annak idején, egy gyülekezet megosztódott, mert az egyik azt tanította, hogy az Úr felhőn jön el, és erre volt is bibliai idézete, a másik pedig a Jelenések 19-ből vette a bibliai idézetet, ahol az Úr egy fehér lovon érkezőként van ábrázolva. Azután mindketten vitába keveredtek, szétválasztották a gyülekezetet, majd mindegyik a maga útját járta. Nos, ezek örülhetnek, hogy én nem voltam ott. Nem tudom, mit tettem volna én magam. De az íge hirdetőinek és prédikátorainak is van gyakran olyan hatalmas egójuk, és ha nem tudják kielégíteni ezt az ő egójukat, akkor nem elégedett. De Isten olyan embereket akar, akik nem a saját véleményüknek a visszaigazolását akarják, hanem olyanokat, akik ha már hirdetik az ígét, mégis helyesen közvetítsék azt. Mindkettő igaz. Vissza fog jönni, hogy vőlegényként elvigye a mennyasszonyát, nagy hatalommal és dicsőséggel fog eljönni a menny felhőjén. Azután, amikor eljön az utolsó nagy csata, a harmagedoni csata, akkor fehér lovon fog megérkezni, és ő fogja vezetni a csatát. Mindezt pedig abban a meghatározott összefüggésben, ahova egyszerűen tartozik. És ezt értette Pál apostol is, amikor azt mondta és írta Timóteusnak, törekedj szorgalmasan arra, hogy Isten előtt bevált munkásnak mutasd magad, akinek nincs mit szégyelnie, mert helyesen tárja elő az igazság ígéjét. És most egy rövid íge szemléletbe fogunk belekezdeni, anélkül, hogy sokat mondanánk, hanem hagyjuk, hogy Isten ígéje szóljon hozzánk. Egészen konkrétan a Jeremiás 31-ből szeretnék felolvasni. Jeremiás 31 az Ótestamentum legjobb bejelentése az új szövetségkötésről és az új szövetségről. Sok ilyen ige szakasz van, de ez itt összességében egyszerűen nagyon-nagyon fontos. Jeremiás 31. fejezete 31. verstől. Vegyétek félreérthetetlenül tudomásul. Eljön az idő, így szól az Úr kijelentése. Amikor új szövetséget fogok, vagy akarok kötni Izrael népével és Júda házával. Nem egy olyan szövetséget, mint amilyet annak idején atyáikkal kötöttem, amikor kézen fogtam őket, hogy elvezessem őket Egyiptom földjéről, egy szövetséget, amelyet megszegtek. Noha uralkodói jogom volt felettük, így szól az Úr kijelentése. Nem, hanem abban legyen fennálló az a szövetség, amelyet ezen az idő után kötök Izrael házával. Így szól az Úr kijelentése. A törvényemet a belsejükbe akarom helyezni, és a szívükbe írni, és azután az Istenük leszek, vagy akarok lenni, ők pedig legyenek az én népem. Akkor már senkinek sem kell majd tanítani a társát, és senkinek sem a testvérét, és azt vetni a szemére neki. Tanuld meg felismerni az Urat. Miért? Mert mindannyian fel fognak ismerni engem, a legkisebbek éppen úgy, mint a legnagyobbak. Így hangzik az Úr kijelentése. Mert meg akarom bocsájtani nekik vétkeiket, és többé nem fogok megemlékezni az ő bűneikről. Micsoda csodálatos szava! A vétkek megbocsátása, bűnökre való emlékezés megszüntetése, egy új szövetség, egy új testamentum, egy új szív, egy új élet, új ajkak, minden, ahogyan az Úr mondta, tarts szemmel, hogy mindent újjáteszek. Ami számomra ebben az összefüggésben kiemelkedő jelentőségű, az az, hogy ezzel kapcsolatban magát, az Urat ismerjük meg. Nem többé rejtélyeket találgatunk, hanem megismerjük, vagy felismerjük őt a legkisebbtől a legnagyobbig. Még egyszer elolvasom a verset. Akkor már senkinek sem kell majd tanítani a társát, egyik testvér a másikat, és senkinek sem. Azt vetni a szemére, tanuld meg felismerni az Urat, mert mindannyian fel fognak ismerni engem, a legkisebbek éppen úgy, mint a legnagyobbak. Itt hangsúlyoztuk, és kiemeltük, mennyire fontos, hogy személyesen megismerjük Istent, és úgy fogadjuk el őt, ahogyan kinyilatkoztatta magát, és egyszerűen igent mondjunk. Utána néztem néhány helynek, és elolvastam őket. Vannak olyan szakaszok, amelyek emberfiaként írják le őt az ő emberségében, és vannak olyanok, amelyek úrként, királyként írják le őt, vagy vázolják őt. És egyszerűen össze kell fogni ezt a két dolgot is, hogy legyen egy egész összképünk, és ne maradjunk csak az egyik oldalon. De most hadd mélyüljünk el ebben, mert mindannyian fel fognak ismerni engem. Aki valóban meg lett váltva, akinek ténylegesen meg lettek bocsájtva a bűnei, az adósságai, a bűnadósságai, és akinek a bűneit nincsenek számon tartva, aki az új szövetséghez tart, az új szövetség betartozik, az fel fogja ismerni az Urat. Többé nem fog találgatni és kérdezősködni, hogy ki is volt az. Erről is olvastam egy értekezést. Igaz röviden, de nagyon érthetetlenül. A példabeszédek 30. fejezetéből. Itt találkozunk egy olyan férfival, aki arcát ráncolta, mert igyekezett megérteni néhány dolgot, ami az értelemmel valóban felfoghatatlan. Példabeszédek 30. fejezete, és itt különösen a 4. vers érdekel, de olvassuk el az első vers 2. részét is. Így hangzik annak a férfinak a kijelentése. Vesződtem, ó Istenem, bajlódtam. Ó, Istenem, elenyésztem ennél fogva, vagy kimerültem. Nos, itt valaki nagyon is igyekezett valamire, és a megfogalmazásból is látszik, hogy az erőfeszítés nagyon nagy volt. Igyekezett, mert ezt nem én adtam hozzá, hanem csak elolvastam. Kétszer egymás után mondja, hogy vesződtem, ó Istenem, vesződtem, bajlódtam magammal, ó Istenem, és elenyésztem ennél fogva, vagy kimerültem. Nos, úgy van, hogy minden erőfeszítésünkkel, bajlódásainkkal semmit sem fogunk elérni, mert Istennek kell minket az igazság talajára állítania, és aztán már nem fogunk erőfeszítéseket tenni, és nem is fogunk kimerülni, hanem Istentől kapunk ajándékot. Olvassunk tovább, mégpedig a harmadik verstől. A bölcsességet sem tanultam meg, hogy elnyerjem a Szent Isten felismerését, az ő gondolatmenetét felismerni. Ki az, aki felment a mennybe, és visszajött onnan? Ki az, aki összegyűjtötte a szelet az öklébe? És ki az, aki a vizeket összekötötte egy köntösbe? Ki az, aki meghatározta a föld minden határát? Hogy hívják őt? És hogy hívják a fiát? Tudod-e talán? És ebből a versből, hogy hívják őt, és hogy hívják a fiát, mindenfélét összeírtak, anélkül, hogy megértették volna, hogy az Ótestamentumnak előrejelző prófétai jellege van. Amennyiben elolvassuk, hogy te vagy az én fiam, ma nemzettelek téged, akkor ez még jövőbeni volt az Ótestamentumban. Csak az Új Testamentumban kapunk beszámolást arról, hogy valójában meg is történt, és hogy hogyan történt. Ézsás próféta is bejelentette ezt a 9. fejezetében. Nos, csak annyit szeretnék mondani ezzel. Talán egyesek számára ez az első alkalommal, hogy így felvetjük az Istenség témáját, vagy erről beszélünk. Isten senki sem tudja megmagyarázni, és ez rendben is van így. És ha valaki úgy elenyészően igyekezett, mint ez a szegény ember, azután beismeri, és azt mondja, elenyészően vesződtem, ó Istenem, bajlódtam. Ebből látszik, hogy az ereje végén volt. Majd még azt is hozzáteszi, ó Istenem, kimerültem. Úgy van, hogy a mi vesződtségünk kimerültséghez vezet. Amikor elcsendesedünk Isten előtt, és belépünk a kinyilatkoztatás sátorába, ahol már nem emberek, hanem az Úr szól hozzánk az ő igéje által. Azután kinyilatkoztatást kapunk azokról a részletekről is, amelyek korábban vagy előzőleg nem voltak ismerősek számunkra. Nem voltunk bizalmasak bennük. És talán még egy dolgot szeretnék megjegyezni. Az Ótestamentum olvasásakor minden alkalommal oda kell figyelnünk, hogy valamelyik ószövetségi ígehely átkerült-e az új szövetségbe, átlette véve valakitől valamilyen összefüggésben, és megvilágítása került-e ott. Ez nagyon-nagyon lényeges a Szentírás olvasásakor. Amennyiben egy ige szakasz az Ótestamentumból nem lett használva az új szövetségben alkalmazva, vagy nem lett értelmezve úgy, ahogyan ma egyesek értelmezik, akkor azzal óvatosnak kell lennünk. Ugyanaz vonatkozik az első Mózes szakaszára is. Amikor ott meg van írva, hadd teremtsünk embert. Ki értelmezte volna ezt valaha is Istenre többes számban? A Bibliában senki. Az emberek figyelmen kívül hagyják azt, amit Isten mondott, és kitalálnak magukat egy saját magyarázatot, ami azonban nem áll össze, mert egyszerűen helytelen. És ebben az ige szakaszban, itt a Példabeszédek 30. fejezetének 5. és 6. versében azt olvassuk, Istennek minden egyes ígéje szava, tiszta igazság, pajzs azoknak, akik menedéket keresnek nála. Ne tegyél hozzá semmit az ő szavaihoz, azért, hogy nem vonjon téged felelősségre. számon ne kérjen téged, és ne állj ott hazugként. Éppen felolvastam a példabeszédek 30. fejezetének két versét, az 5. és 6. verset. Istennek minden egyes szava tiszta igazság, viszont nem lehet értelmezni, úgy kell hagyni, ahogy meg lett írva. Egy pajzs azoknak, akik menedéket keresnek nála. Észrevettétek-e a fordulatot eme férfi esetében? Először a nagy nyögdécselés. Elenyészően vesződtem, ó Istenem, bajlódtam, ó Istenem, és elenyésztem, vagy kimerültem. És amikor az erőfeszítésével a végén volt, Isten megajándékozhatja őt a megvilágosodással, úgyhogy a szájából előtör az, amit olvastunk, hogy Istennek minden egyes ígéje, a szava tiszta igazság egy pajzsazsoknak, akik menedéket keresnek ő nála. Ne tegyél hozzá semmit az ő szavaihoz, azért, hogy ne vonjon téged felelősségre. Számon ne kérjen téged, és hazugnak álljod ott előtte. Megemlékezünk az első királyok 17. fejezetéből származó szavakra. Most már valóban felismerem, hogy te egy Isten embere vagy, és hogy az Úr szava a te szádban a tiszta igazság. Isten szent szava a tiszta igazság maradt, és azt nem szabad torzítani. Úgy kell hagyni, ahogy itt le van írva. Vagy meg lett írva. Napjainkban valóban sok mindent kell megfigyelnünk, és ezt mindig az ige fényében kell tennünk. Azt is, ami csupán külsőleg érinti a dolgokat, ennek a nemzedéknek a menetét, hiszen mindannyian látjuk a hanyatlást, az eltávolodást. Mi, akik már az idősebb generációhoz tartozunk, sok mindent egészen személyesen is átéltünk, azokat a fejleményeket, amelyeket túljutottunk. Csak hogy, ami nem régiben mégis megragadta figyelmemet, mikor is volt múlt héten, amikor bemutatták azt a riportot a dán lelkészről, és az egész országban sugározták a homoszexualitásról szóló vitát. És olyanokért küzdöttek, hogy ezt engedélyezzék, és hogy a férfiak is házasodhassanak egymással. Férfiakkal házasodhassanak, Rusz testvér azt mondja, valószínűleg a nők is egymás között. Igazából ezt nem is kellene megemlíteni itt a szószékről. Annyira felkavaró az egész, hogy az ember hányhatna tőle. De a közvéleményt ebben is manipulálják, és azt mondják, hogy ez egyáltalán nem rossz. És ez a pap szereplő tényleg azt is mondja, Pál apostolt is idézte, igen, mit minden is mondott egyébként. Nem Pál apostol mondta ezt, hanem Isten mondta általa, hogy az embereket eltorzult gondol, hogy az emberek egy eltorzult gondolkodásmódba fognak esni, mert nem fogadták el Istent őszintén szavahihetőn, és nem jutották neki a megfelelő imádatot. És amikor az egyik férfi aztán mégis a lényegre tért, és azt mondja, igen, de hallgassanak mégis, hölgyeim és uraim, a házasság alatt mégis egy olyan intézményt értünk, amely új életet hoz erre a világra, és így tovább. És mit akarnak most kezdeni ezzel a fogalommal itt? De nem azt mondta a mi Urunk, hogy az ember fiának napjaiban úgy lesz, mint Sodoma és Gomorra napjaiban? Az emberek nem hagyják, hogy Isten szelleme megfenyítse őket. Az a pap szereplő éppenséggel nem. Számára Isten égéje már nem Isten égéje. Az ember azt veszi belőle, amit akar, a maradékot pedig úgy forgatja, hogy akarja. Csűri csavarja. Jézus, a mi Urunk már megmondta, hogy így lesz. És ez is a végidők közvetlen jele, hogy Isten kik kell szolgáltassa az embereket, azon teremtményeket, akiket az ő képmására teremtett, és ezeket ki kell szolgáltassa. és mindezen közben még nagyon bölcsnek is tartják magukat. Szeretteim, ezt csak azért említem meg, hogy világossá tegyem, hogy ezen a területen is beteljesedik a Szentírás. Ahogyan annak idején volt, és ti is tudjátok, hogy Lót idején mit tett Lót. Hány lánya volt? 2. És a lányokat az ajtó elé állította, és a férfiak nem a lányokat akarták, hanem férfiakat akartak maguknak. És mi történt? Isten kiszolgáltatta őket, tüzet hullatott az égből. Isten most sem fogja hagyni, hogy gúny tűzzenek belőle. Amennyiben ítéletet hirdetett, akkor a világnak meg kell érlelődni az ítéletre. És a hívőknek van egy esélyük, hogy átadják magukat Istennek, új életet kapjanak, és megmeneküljenek mindattól, ami a földre fog jönni. És mindazok, akik nem veszik komolyan az Úr szavát, és nem igénylik maguknak Isten hívását, hanem ellenállnak Isten ügyének, számukra mi maradjon más, csak az ítélet marad még. Számunkra természetesen a legfontosabb jel az Izrael népének összegyűjtése. Éppen ezért írtam azt a nyílt levelet is, szem előtt tartva, hogy felemeljük a hangukat ebben a kérdésben is, az igazság érdekében. És úgy hisszük, hogy Istennek ebben is meg lesz a maga útja, és egyes emberekhez szólni fog még. Ezzel összefüggésben két bibliai idézetet jegyeztem fel, az egyiket Ézsaiás 11. fejezetéből. Ézsaiás 11. fejezete. Itt az Úr szól a prófétán keresztül a 11. versben. És azon a bizonyos napon meg fog történni, amikor a mindenható Úr másodszor is kinyújtja a kezét, hogy kiváltsa az ő népének maradékát, ami még megmaradt Asszíriából, és így tovább, és így tovább. Másodszor tehát. Előzőleg a Jeremiás 31-ben olvastuk, hogy az Úr kinyújtotta az ő karját, kivezette az ő népét Egyiptomból, és hogy bejelentette az új szövetség megkötését. Itt azt olvassuk, hogy azon a napon másodszor is kinyújtja a kezét. Másodszor, hogy visszahozza az ő népének maradékát, ami még megmaradt. Azt is olvastuk az apostolok cselekedetei 7. fejezetéből, a 13. verstől, József példája elő lett adva, aki csak másodszorra azonosította magát a testvérei előtt. Az apostolok cselekedetei 7. fejezetének 13. verse. Másodszor pedig József azonosította magát testvérei előtt. És József származása a fáraó tudomására jutott. Mindkettő megtörtént, mindkettő. Felfedte vagy azonosította magát a testvére előtt, és ők tisztában voltak azzal, kivel állnak szemben. Csak másodszorra fogják a zsidók is felismerni a mesiásukat. És miért? Mert meg van írva, és akkor rám fognak tekinteni, akit átszögeztek. Itt egyszerűen meg kell említeni, hogy a Brockhaus és a Luther-kori fordítás, valamint más fordítások ezen a helyen jobban megragadják a lényeget, mint Dr. Menge. Úgy olvasom, ahogyan az eredeti szövegben is áll, a Zakariás 12. fejezetének 10. versét. Zakariás 12.10. vers. Rögtön azután kiárasztom a Dávid házára és Jeruzsálem lakóira a kegyelem és az irgalmasságért való könyörgés szellemét. Úgy, hogy feltekintenek én reám, tehát arra, akit átszúrtak. és siratni fognak engem, vagy jaj, veszékelni fognak miattam. Valóban így áll az eredeti szövegben. Mege biztosan nem értette ezt teljesen egészében meg, mert filológus volt, bizonyára segíteni akar. Itt az áll, és feltekintenek arra, akit átszúrtak. Elmondom nektek azt is, hogy miért kell ezt a különbséget egyszerűen kiemelni és hangsúlyozni. Amennyiben Isten az Úr, itt az Ószövetségben Jávéként, az Úrként szól, majd a próféta száján keresztül azt mondja, hogy és rám fognak tekinteni arra, akit átszúrtak, akkor ő, aki az időben egy szellem szerint létező lény volt, már bejelenti, hogy húsvértestben fog megjelenni, hogy azután átszúrhassák. És így maga az, aki ott beszélt, azaz Jáve, a vagyok, ugyanaz, aki logoszként az íge formájában hússá lett, közöttünk lakozott, és mi láttuk az ő dicsőségét. De figyeljetek, nem csupán arról volt szó, hogy beteljesedjen a Mikás 5-ben írt jövendőlés, miszerint a Mesiás Betlehemben fog megszületni. Minden írásban adott jövendőlésnek be kellett teljesednie, beleértve a Zakariás 11-et, és miszerint lemérnek 30 ezüst pénzt. Zakariás 11.12. vers. Fizessetek ki nekem, fizessétek ki nekem azt az árat, amit érek számotokra, és ők letették a 30 ezüst pénzt. Be kellett teljesedni a 22. Zsoltárnak is, ami ki lett mondva abban, de mindennek a meghatározott idejében kellett megtörténnie. Itt a 22. Zsoltár 10. verse. Ismét a fordítók számára a 22. Zsoltár 10. verse. Igen, te vagy az, aki anyám méhébe helyeztél engem. Igenis, te vagy az, aki anyám méhébe helyeztél engem, az egész Zsoltár, a Mesiás Zsoltára. Már is azzal kezdődik, hogy én Istenem, miért is hagytál el engem? Aztán következik néhány vers egészen addig, hogy átszúrták kezeimet és lábaimat, a 17. vers második fele. Átszúrták kezeimet és lábaimat. De hadd térjünk vissza a Zakariás 12-höz, hogy rám tekintenek majd arra, vagyis én rám, akit átszúrtak. És akkor a zsidók azt gondolták, hogy a megszületett királynak most át kell vennie az uralmat, akkor nem fogták fel, hogy ez a király azért jött, hogy egy örök királyságot alapítson, nem egy ideiglenest, hanem egy örökkévalót. Ehhez pedig szükséges volt, hogy azok, akik ebben az örök királyságban lesznek, valóban örök életet kapjanak, hogy örökké ott lehessenek, mindörökké. Tehát így az üdvösség terve Isten számára elengedhetetlen volt ahhoz, hogy az emberiséggel együtt megvalósíthassa ezt a világ megalapítás előtt megfogalmazott tervét. Látjátok, mennyire fontos, hogy ne csak a bibliai idézeteket olvasgassuk, hanem azokat most kontextusba is helyezzük. Természetesen, hogy egy óriási előnyünk van, hogy ma már látjuk, milyen bibliai idézetek teljesedtek már be, és aztán magától értetődik, hogy minden, ami még nem teljesült be, azon ígéretek és proféciák, azok még be fognak teljesedni. Ennyire egyszerű lett számunkra a dolog. Az időben természetesen nem volt olyan egyszerű, mint ma, és hálásak vagyunk Istennek, és mégis, amikor az egyszerű szókifejezést használjuk, felmerülhet a kérdés, kinek lett nyilvánvalóvá az Úr karja? Kinek van látó szeme? Ki tudja azt bibliai összefüggésbe helyezni? A János 18-ban, ha már újra az igazság fogalmánál tartunk, a János 18. fejezete 37. versében ez áll, ami Urunkkal kapcsolatosan. Aki, amint a Máté 2-ben olvastuk, királyként jött el. És itt olvassuk, a János 18-ban, melyik verset is említettem, a 37. verset, ugye? Igenis. Ekkor Pilátus így szólt hozzá, egy király vagy tehát? Jézus így válaszolt, igenis, egy király vagyok. Arra születtem, és azért jöttem a világra, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én hangomra. Erre Pilátus így válaszolt neki, mi is legyen az igazság. Amint már olvastunk a Szentírásból, hogy Isten ígéje a tiszta igazság, mindaddig, amíg Isten ígéjeként marad, vagyis úgy, ahogyan az ő szájából elhangzott. Akkor azt kérdezték tőle, tehát király vagy-e te? Ő azt mondja, igenis. Elvárható lett volna, hogy most felállítsa, vagy akkor felállítsa a királyságot, ugye? De hogy az imént már hangsúlyoztuk, ő egy örök király, és az ő országa egy örökkévalóan ország, amelyben örökké csak azok lehetnek, akik örök életet élveznek. Éppen ezért kell újjászületnünk egy élő reménységre, különben nem láthatjuk meg az Isten országát. Ez az a feltétel, amelyet Isten megszabott az ő ígéjében. Nem egy ember szabta meg, hanem Isten az ő ígéjében. Vegyük például az 5. Mózes 18-15-öt, egy olyan prófétát, mint én fog Isten felkelteni. Ez megvalósult. Látjuk tehát, hogy sok olyan szentírási hely, amely a Mesiásra utalt, beteljesedett. Olvastam egy értekezést, azt hiszem, az 1. Mózes 49. fejezetéről, és ti is tudjátok, hogy időnként el kell olvasni néhány kommentárt, hogy még hálásabbak legyünk azért, hogy már nem kell értelmeznünk, hanem hitni tudunk, ahogyan a Szentírás mondja. 1. Mózes 49. 10. vers. Nem távozik el a jogar Júda törzséből, sem az uralkodói pálca lábai közül, amíg el nem jön az. Itt az eredeti szövegben a Siló szó kifejezés áll, és a Biblia fordítói gondolkodtak rajta, és értelmezték, ki is lehetne az. Menge ismét segíteni próbált, hogy ne maradjunk valahogy, nos, ennél a szónál, anélkül, hogy lehetne mit kezdeni vele, így értelmezte, amíg el nem jön az, akit a kormányrút megillet, és a népek engedelmeskedni fognak neki. A szamár csikóját a szőlőtőkéhez köti, és a szamár kis csikóját a nemes szőlőtőkéhez. Akkor így szólt a tanítványaihoz, menjetek, hozzátok ide a szamára, a szamarat és a csikóját. Így olvastuk, nem, de így van megírva, és meg lett jövendőlve, amíg el nem jön az, akinek el kell jönnie, nevezetesen az, akinek a hatalom jár, akit megillett, aki az Úr, egyedül őt illeti meg ez a hatalom. Akkor eloldatta a szamarat és a szamárcsikót, és odavitték neki. Felült rájuk, és bevonult Jeruzsálembe. És az egész nép nagy tisztelettel hódolt neki. Ez az íge a Zakariás 9. fejezetére emlékeztet bennünket. Zakariás 9. fejezete úgy hangzik, mintha ünnepnek állanánk előttünk. Ünnepnap lenne előttünk. Zakariás 9.9. Örülj vagy ujjong nagy hangon, Sion leánya, törj ki örömújongásban, Jeruzsálem leánya. Íme lásd, a te királyod jön hozzá, igaz és szabadító ő. Alázatos és egy szamarat lovagol, egy csikót, egy szamár kis csikóját. Az Új Szövetségben, a Máté 21-ben és az evangéliumok minden részében elolvashatjátok, hogyan teljesedett be ez az ígehely. Miért emelünk ki ma este néhány ilyen részleteket? hogy egy dolgot világosan állítsunk a gyertyatartóra. Az Ótestamentumban meg lett jövendülve, mi fog megtörténni az ő első eljövetelekor, és meg lett jövendülve az is, mi fog megtörténni az ő második eljövetelekor. De minden, mintha egy blokkban lenne összefoglalva, úgy állt leírva. Ezért volt szükséges megkülönböztetni, hogy mi is tartozik hova, mi áll írásban, melyik időszakra. És ami az ő szolgálatát illeti Krisztus első eljövetelekor, valamint most az ő második eljövetele előtt is, ott áll az egyik helyen Jánosról, hogy amennyiben el akarjátok fogadni, ő volt az az Illés, aki még jövőbeni. Nos, képzeljétek el magatoknak, ő volt az az Illés, aki még jövőbeni. Ez a fordítás azt mondja, akinek el kell jönnie. Hogyan lehetett ő az kérdezni az emberi értelem, ami csak jövőbeni lesz valamikor? Felfogjátok, hogy mennyire fontos a szellemi megértés ahhoz, hogy úgy lássuk és értsük a Szentírás, ahogy Isten ezt akarja. Az egyik helyen még mindig megvan írva Máté 17-ben, ezt együtt elolvashatjuk. A Máté 17. fejezetéből, itt ez áll a 11. versben. Máté 17.11. Ő így adta meg nekik a választ, így is valóban eljön, és mindent helyre fog állítani. Nagyon egyértelműen a jövőre van utalás téve. Aztán 12. vers, de én mondom nektek, hogy így is már is eljött, de nem ismerték fel őt. Szeretteim, csak akkor fogjuk elfogadni és felismerni azokat a szolgálatokat, amelyeket Isten a gyülekezetnek ajándékozott, amennyiben Isten az ő kinyilatkoztatásának módjában felismerjük, ahogyan később Izrael nép is el fogja fogadni és fel fogja ismerni a két tanú szolgálatát. A Jeremiás 31-hez képest, ahol azt olvastuk, hogy rögtön azután mindannyian felismernek engem, a legfiatalabbaktól egészen a legidősebbekig. Hadd olvassunk az 1. Korintus 2. fejezetéből. 1. Korintus 2. fejezet a 8. versét. 1. Korintus 2.8. Az összefüggés miatt valószínűleg már a 6. verstől. 1. Korintus 2. a 6. verstől. Az azonban, amit mi előadunk, az mégis bölcsesség a tökéletesek számára, de nem a világ korszakának a bölcsessége, sem a világ uralkodóinak a bölcsessége, akik a pusztulásra vannak ítélve. Nem, mi Isten titokzatos, elrejtett bölcsességét közvetítjük, amelyet Isten még a világ idejének a kezdete előtt, a mi dicsőségünkre eleve elrendelt. Látjátok, nem csak mi vagyunk eleve elrendelve, az Efézus beliekhez írt levél 1. fejezetének 3. versé és sok más helyek szerint, hanem ez az üdvös, Isten üdvösségi tervéhez tartozó, rejtett isteni bölcsesség is, ki számára lett eleve elrendelve? Az eleve elrendeltek számára, és mindenki más figyelmen kívül fogja hagyni. Most jön a magyarázat, felolvasom a 7. verstől az utolsó részét, aztán folytatom a 8. verssel. Amelyet Isten a világ idejének a kezdete előtt, ami dicsőségünkre eleve elrendelt. Ezt a bölcsességet a világ hatalmasságai közül senki sem ismert fel. Mert ha felismerték volna, nem feszítették volna keresztre a dicsőség urát. Sokkal inkább, ahogy megvan írva, amit szem nem látott, senki füle nem hallott, és ami felül az emberi szívnek még fogalma sem volt. Azaz, amit Isten azoknak előkészített, akik őt szeretik. és ki tudja őt szeretni, csak az, akit Isten a Krisztusban előszeretettel elfogadott a világból. És aki hívővé tudott lenni, azt tudja őt viszont szeretni. Az összes többiek csak szájjal fogják ezt tenni, de nem szívből. És egyszerűen hozzátartozik, hogy teljes szívből szeressük Istent, higgyük az ő igében, de ugyanúgy hozzátartozik az is, hogy megfelelően osztályozzuk, mi tartozott akkoriban, és mi tartozik manapság az üdvösség történet egy részéhez. Mi vonatkozik Izraelre, és mi a gyülekezetre. Mi történik az elragadtatás előtt, mi történik utána, mi hova tartozik. És úgy gondolom, hogy ezt hálás szívvel újra és újra hangsúlyozhatjuk, és kiemelhetjük. A csodálatos az, hogy semmiféle dogmatikát nem képviselünk, hanem egyszerűen Isten ígéjét, ahogyan le van írva. Abban az összefüggésben hagyhatjuk, amelyre adatott és rendeltetett. És azután minden a helyére kerül. Megtalálja minden a helyét. Az ígéretek, amelyek Krisztus első eljövetekkor beteljesültek, és most az utolsó ígéretek is, az ő második eljövetelekor. De figyeljetek, ahogyan olvastuk az ígét, a 22. Zsoltárból kezemet és lábamat átszúrták. És aztán az Zakariás 12-ben ránéznek arra, akit átszúrtak, vagyis én rám, akit átszúrtak, és siratni fognak, vagy jaj, veszékelni fognak miattam. Nézzétek, ennek így kellett lennie, az ő kezei és lábai át kellett, hogy legyenek szúrva. Ő át kellett, hogy vegye a mi helyünket, ő el kellett, hogy hordozza a bűneinket és vétkeinket, el kellett, hogy vegye a halál hatalmát, le kellett győzni a poklot. És a harmadik napon fel kellett támadni a halálból, hogy megszerezze számunkra a halál feletti győzelmet. Mert nem csupán bejelentette, hanem meg is valósította azt. Pontosan úgy, ahogyan a megváltás, a bűneink bocsánata, minden bűn eltörlése a Golgotai kereszten bekövetkezett, úgy történt a megigazulásunkkal is, úgy történt minden Isten részéről. Ezt azonban hitben el kell fogadnunk. Aztán személyesen át is kell élnünk, hogy ezekről a dolgokról ne csak beszámolva is írva legyen, hanem átélt személyes igazsággá váljanak a te és az én életemben. Így akarja Isten. De nézzétek, ha az időben az írástudókat nem csak azért hívták volna össze, hogy kinyomozzák Betlehemet, vagyis azt a helyet, ahol a Mesiásnak meg kellett születnie, hanem ha összehívták volna őket, amikor eljött ez a nagy engesztelődés napja is, amikor az ő kezeit és lábait át kellett szúrni, amikor sorshúzással osztották el a ruháját, amikor ecettel átitatott szivacsot gyújtották neki, hiszen mindez meg volt írva, ugye? És ma, visszatekintve azt mondhatjuk, hogy minden beteljesedett az utolsó pontig, magasztalva legyen az Úr neve. És ezt a biztosítékot mindenkinek adhatjuk, mert ebben nincs semmi kockázatunk. Mindenkinek megadhatjuk azt a biztosítékot, hogy Isten őrködik az ő ígéje felett, és hogy minden, ami még hátra van, az utolsó pontig be fog teljesedni. Erre Isten vállalta a felelősséget, és így is fog történni. Amikor majd az üdvösség történet utolsó része is történelem lesz, akkor visszatekintve azt fogjuk mondani, valószerűen ott állt megírva, és itt pedig beteljesedett, és így tovább. Hitünk szerint most az emberiséggel együtt átéljük az isteni üdvösség történet utolsó szakaszát, Hitünk szerint elértük a végidőt. Hitünk szerint Isten visszahozta Izrael népét, mit is hallottam, 104 országból. Én is pontosan ennyi országot látogattam meg összesen. Hogy ez hogyan jött össze, azt most nem tudom. Minden esetre pontosan 104 országból tértek vissza az atyáik földjére. Az ígéret földjére. Nem azért, hogy a földközi tengerbe vessék most őket, hanem, hogy várják a Mesiást. És ő meg fog jelenni. Ő rá fognak tekinteni majd arra, akit átszúrtak. Aztán elkezdődik a nagy jajveszékelés, a sírás és a sóhajtozás. Akkor a nagy bánat jön rájuk. De figyeljetek, egyesek azt mondják, hogy ez nagyszerű ember lesz, egy felkent, mint Dávid. Úgy gondolják, hogy ő most valahogy, valahol, valamikor megszületik. A többiek, köztük zsidók is, azt hiszik, hogy ő valóban egy felhőn fog eljönni, mert Dániel 7-ben meg van írva, hogy láttam egy valakit, aki úgy nézett ki, mint az emberfia, és egy felhőn jött. Így tehát ebben a pontban is a zsidók legkiválóbb tudósai között is különböző vélemények vannak arról, hogy hogyan is fog ez történni. Milyen hálásak lehetünk még egyszer azért, hogy mi nem vagyunk különböző véleményen, hanem meg tudjuk különböztetni, mikor és milyen összefüggésben kell megtörténjen mi. És megvan a garanciánk, amit már említettük is, hogy minden egyes szó a megadott és kijelölt összefüggésben be fog teljesedni. El fog jönni, mint az emberfia, és azután leül az ő dicsőségének trónjára. Így van megírva. Nagy hatalommal és dicsőséggel fog eljönni. Csak hogy aki tovább olvassa Dániel próféta könyvét, az a következő két versben azonnal észreveszi, hogy azután elkezdődik Isten országa itt ezen a földön. Felolvasom nektek ezt a két verset még, aztán végzünk. Ma egyszerűen csak azt szeretném újra és újra hangsúlyozni, hogy Isten az ő hűségéhez mérten előre megmondta, mi fog történni, és ő vigyáz, őrködik az ő szavai felett, hogy amikor eljön az ideje, akkor be is teljesedjen a megfelelő összefüggésben. A Dániel 7. fejezetének 13. verse és a 14. vers. Miközben még az éjszakai látomások megtekintésében el voltam mélyedve, láttam, hogy mint az ég felhőiben jött egy, aki úgy nézett ki, mint az emberfia. Ez oda érkezett a tiszteletre méltó időskorúhoz, és eléje lett vezetve. És hallgassátok meg, mi áll a következő versben. Akkor hatalmat, tiszteletet és uralmat kapott. Úgy, hogy minden nemzet, törzs és nyelv alá volt rendelve neki, az ő hatalma pedig örök és elmúlhatatlan, maradandó lesz, és az ő királysága egy olyan királyság, amelyet soha nem lehet megsemmisíteni. Észrevettétek-e itt az összefüggést, hogy mikor fog eljönni az ég felhőin? Akkor, ahogyan azt a Máté evangéliumában el is olvashatjuk, most viszont mégis szeretnék feltenni egy kérdést. Hányan közületek olvasták el a Krisztus visszajövetele és az Úr különböző eljövetelei című füzetet? Most szeretném látni a kezeiteket. Ne emeljétek fel feleslegesen, csak akkor, ha valóban elolvastátok. Nos, hát inkább hagyjátok lent. Hagyjátok inkább lent. Schmidt testvér, ebben nem segítek neked. Nem. Tudjátok mit? Engedjétek meg, hogy ezt a megjegyzést mégis megtegyem itt. Szeretetteli szívvel mondom. Ha tudnátok, hányszor megyek ki éjfél után hajnali egy óra körül az irodámból, hogy bizonyos dolgokat hozzáférhetővé tegyek, rendelkezésre állítsak, tanítást adjak, és mennyi fáradtsággal jár ez az összes, akkor tényleg van egy kérésem. Vagy elolvassuk az anyagot, vagy megállok az írással. Mert egy brosurának csak akkor lehet értelme és célja, és csak akkor tudja azt teljesíteni, ha a tartalma el is van olvasva. Ha ez nem így van, valójában annyira csalódott vagyok, hogy ezt most egyszerűen leszeretnénk tenni. Nem, de figyeljetek, van még egy további kérdésem. Ne haragudjatok rám emiatt, de hiszen mindannyian arra várunk, hogy Isten tegyen valamit, hogy mozgalom induljon el, de felülről, hogy Isten szelleme működésbe lendüljön. Amennyiben most a szívemben akár csak egy kicsit is bosszus lennék, akkor a kérdést a következőképpen fogalmaznám meg. Hányan profitálnak egyáltalán a legcsekélyebb mértékben is egy prédikációból? Ha ezzel is úgy lenne, mint az olvasással, akkor tulajdonképpen mindannyian abba hagyhatnánk. Hallgassátok meg, ami mondva van, az idő komoly. Szükségünk van a tanításra minden pontban, nem csak azért, hogy mi magunk tudjuk, hanem azért is, amikor másokkal beszélünk, és mindannyiunknak jót tesz, ha valóban elmélyülünk mindezen tanításokban, hogy azután legyen gerincünk, tudjuk, hova tartoznak a dolgok, és felismerjük az összefüggéseket. Tehát mától kezdve, hamarosan újra megkérdezem, tehát mától kezdve mindannyian szorgalmas olvasók leszünk, nem de? Hányan néznek túl sokáig tévét? Talán van közöttük néhány ilyen is. Akkor esetleg szelektálnunk kellene, hogy valóban csak a hírekre korlátozzuk magunkat, és akkor minden rendben lesz. Nos, én magamról már elmondhatom, hogy ritkán jutok hozzá, hogy egyáltalán nézzek tévét, és ha mégis, akkor csak a híreket nézem meg. Te legyen Isten a segítségünkre, és álljon mellettünk, mert éppen ez a füzet olyan fontos, ami a végidőket és az Úr különböző eljövetelét illeti. És akkor tulajdonképpen néhány kérdésre már meg is van a válaszunk, mégpedig azáltal, hogy olvassuk, és a Bibliában utána járunk. Kutatunk, hogy valóban így áll-e a helyzet. Megértettük-e, miről van szó ma este? Isten ígéjében léteznek az ígéretek. Függetlenül attól, hogy az első eljövetelről, a másodikról, vagy a visszajövetelről van szó, bármilyen összefüggésben állnak. Csak az a fontos, hogy ne keverjük össze a dolgokat, hanem mindent abban a kontextusban hagyjunk, ahova tartozik. Ahogyan ezt ebből a szövegszakaszból is elolvastuk, Dániel 7-ből, amikor a felhőkön jön el, akkor azért jön, hogy itt elkezdjen egy örök királyságot, és minden nép, nyelv és nemzet aláveti majd magát neki. Az ő királysága egy örökkévaló birodalom lesz, és ahogy az előbb már hangsúlyoztuk, csak akinek örök élete van, örök életet kapott, az élhet örökké az ő birodalmában. A Jelenések 20. fejezete szerint ugyanis még az 1000 éves birodalom után is lesznek olyanok, akiknek nincs örök életük. Tudtátok ezt? Tudtátok ezt mindannyian? Természetesen. Azok az emberek, akik az 1000 éves birodalom idején itt a földön élnek, de előtte nem születtek újjá, tovább fognak élni. És az 1000 év letelte után a sátán még rövid időre szabadon lesz engedve, és elcsábítja a föld négy sarkát, a tömegek pedig körülveszik a szent várost, aztán tűz hull le az égből, és mindannyiukat elpusztítja. Tehát, nagyon fontos, hogy ne csak annyit mondjunk, na jó, akkor talán én is ott leszek. Nem, csak akkor leszünk ott örökké, ha kegyelemből örök életet kapunk Istentől. Legyen, hogy az ő áldása mindannyiunkon megnyugodjon. Ő megkötötte az új szövetséget. Ő egy új szívet ajándékozott nekünk, új életet adott. És azt mondta, hogy ez az új szövetség az én véremben. Meghalt, hogy az új szövetséget érvényessé tegye. A végrendelet érvényes. Kegyelemből részesülhetünk abban az áltásban, amely Isten megajándékozott bennünket. és hálát adhatunk neki érte. Az övé legyen a tisztelet mindörökké. Amen. Hadd álljunk fel, és adjunk hálát az Úrnak közösen. Mennyi, Atyánk, Te láttad a kezeket és a szíveket is. Te tudod, mi zajlik a testvérek és a testvérnők életében. Szeretett Uram, Te, aki megígérted, hogy jelen leszel, hatékony maradsz a föld végéig, hogy nem hagyod el a tieidet, és nem hagyod cserben sem őket. Uram, hitelesítsd a Te ígédet, mint igazság. Ments meg, szabadíts meg, bocsáss meg, oldj fel, Uram, gyógyítsd meg minden megtört szíved. Hűséges Istenem, minden tekintetben hitelesítsd a Te ígédet. Az igazságként, a lélekben, a szellemben és a testben. Védj el minden szükségletet tőlünk, rólunk, mindent, ami gondot okoz, és mindent, ami nyomja a lelkünket. Mert mi is elmondhatjuk, ó, én Istenem, sokat fáradoztunk, én Istenem, kimerültünk ennél fogva. És éppen ezért jövünk hozzád, emelj fel bennünket, hiszen megígérted, hogy a pislákoló gyertyát nem hagyod kialudni, hanem újra lángra lobbantod. Szeretett Uram, cselekedj ma velünk a Te kegyelmed szerint, jóságod és irgalmasságod szerint. Uram, áld meg mindazokat, akik szükségleteiket elődbe terjesztették, és áldj meg mindannyiunkat. Szükségünk van rád az elsőtől az utolsóig, a legnagyobbtól a legkisebbig, és szeretnénk megismerni Téged és a Te feltámadásod erejét. Szeretett Uram és Istenünk, emeld fel a Te tekintetedet felettünk, és add meg nekünk a Te áldásodat és békességedet a Te dicsőséges nevedben. És tégy belőlünk olyan embereket, akik hisznek, ahogyan az írás mondja, hogy a Szentírás szerinti áldás ránk szállhasson a Szent Szellem hatalmas kiáradása által, egy újjászületés által, egy újjá éledés által, mert Te elküldöd a felüdülés idejét és a késői esőt. Ahogyan meg is ígérted az Ótestamentumban és az Új Szövetségben. Téged a mindenható Istent illet a hála a Te drága és a Te szent ígédért. Ez a tiszta igazság, ez az Isten ígéje, amely örökké fennállóan megmarad. Hálát adunk érte, áldj meg mindannyiunkat és légy velünk a Jézus nevében. Halleluja! Amen.